Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jubileumok értékes alkalmak arra, hogy számot vessünk életünkkel, egyénként és közösségként egyaránt. Lehetőségek az elmélkedésre, az emlékezésre és arra, hogy meghallgassuk, mit mond nekünk ma a Szentlélek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap. A katolikus egyházfő a BBC brit közszolgálati rádió naponta jelentkező vallási műsorában, amelyben egyházi vezetők fejtik ki napi gondolataikat, úgy fogalmazott. A háborúk, a társadalmi igazságtalanságok, a napi rendszerességgel tapasztalt, számos formát öltő erőszakcselekmények sem adnak okot a csüggedésre, mert mi a szeretetet választjuk, és a szeretet reménnyel tölti el szívünket. Hozzátette, akikben szeretet él, mindig szelíd reménységgel tekintenek a világra, még akkor is, ha bizonytalan helyzetben találják magukat. Ferenc pápa szerint a kedvesség nem diplomácia és stratégia, még csak nem is olyan szabálygyűjtemény, amelynek célja a társadalmi harmónia vagy egyéb előnyök elnyerése. A kedvesség is a szeretet egyik formája, amely nyitottá teszi az emberek szívét az elfogadásra, a szerénységre tanítja őket, hangsúlyozta az egyházfő. A szilveszteri virsli választásakor is a magyar termékek előnyben részesítését javasolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mert ezek nyomon követhetők, folyamatosan ellenőrzöttek és a hazai ízvilágra tervezettek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a távirat irodához eljuttatott közleményében hangsúlyozza. A virsli összetételét a Magyar Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. Az előírások között a legfontosabb a hústartalom, amely a késztermékre vonatkoztatva legalább 51%. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10%-nál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. A jó minőségű termék kiválasztásához annak azt javasolja a fogyasztóknak, hogy az előre csomagolt virslik esetében a termék hátoldali címkéjén keressék a HU ovál bélyegzőt, amely a hazai üzemet jelöli, emellett az összetevőknél is érdemes ellenőrizni a hústartalmat. Bár a virsli egész évben keresett termék, az év közben fogyasztott mennyiség meg sem közelíti az évvégi, szilveszteri igényt. Ez vállalkozástól és mérettől függően elérheti a teljes éves mennyiség 25%-át, a kisebb húsfeldolgozó üzemek esetében pedig még ennél is magasabb lehet az arány, írják a közleményben. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 000 hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország. Még Magyarországra főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. A NAK a vevői igények alapján úgy látja, hogy egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket. Ennek megfelelően nő a rozépezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. A gyártók követik az új igényeket, így a vásárlók ezekből is egyre szélesebb kínálatot találnak az üzletekben, tették hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap a Dunántúlon és a Dunától kissé keletre derült napos, száraz idő várható. Ugyanakkor az ország keleti harmadán felén tartósan borult, párás idő valószínű, szitálással. Gyenge lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A mai világban üldözött keresztények tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa az első vértanú Szent István ünnepén, miközben a szegény országok adósságának eltörlését is sürgette. A katolikus egyházfő az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából mondta el beszédét karácsony második napján. Az egyház első vértanújának, Szent Istvánnak a megkövezését idézte fel. A mártír halála pillanatában is gyilkosaiért imádkozott, ami lelki szabadságát és a hitbe vetett bizalmát tanúsította, hangoztatta Ferenc pápa. Az egyházfő hozzátette, a világ különböző részein ma is üldözik a keresztényeket, akik gyakran életükkel fizet. Nem gyengeségből hagyják magukat megölni, nem valamiféle ideológia védelmében halnak meg, hanem mert mindenkit az üdvözülés részévé akarnak tenni, jelentette ki a pápa. Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattass el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg, ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szentév kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szent kapu nem varázskapu, semmiféle csodát nem tesz, de a Krisztussal való találkozásra szólít, mondta a távirat irodának Törő András atya, a Rómában működő Pápai Magyar Intézet rektora, aki részt vett a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásán szenteste. Törő András atya a távirat irodának elmondta, a 2025-ös szentév különleges időszaknak számít a katolikus egyház életében, és minden kereső embert meg kíván szólítani, de semmi rendkívüli újat nem tanít, ami nem lenne egyébként is jelen az egyház életében. A szentév egyházunk tanításának gazdagságára akarja felhívni a figyelmünket, ami újra reményt tud adni számunkra, hangoztatta. Emlékeztetett, hogy az egyház a 16. századtól kezdve 25 évente tart rendes szentévet, amely minden alkalommal az újrakezdésnek, a reménynek az üzenetét fogalmazza meg. A zarándokok szerdától léphetnek át a Szent Péter Bazilika Szent Kapuján. December 29-én a Lateráni Szent János, január 1-én a Santa Maria Maggiore, január 5-én a római városfalakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuja nyílik meg. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedol László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, Miskolc helyű csabai plébániai kormányzó életének 78. áldozópapságának 55. évében 2024. december 16-án a Miskolci Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. A paptestvérért a Szentmise 2024. december 30-án hétfőn 10 órakor a Miskolc helyű csabai templomban lesz, majd a sziklakápolna kriptájában helyezik sírba az örök élet reményében. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter címzetes apát, érdemes esperes, Szerencsi plébános, életének 62. áldozópapságának 36. évében 2024. december 18-án a Miskolci Kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. A paptestvérért a Szent Misét 2024. december 31-én kedden 10 órakor az Edelényi templomban mutatják be, majd a helyi temetőbe helyezik sírba az örök élet reményében. Karnagyi, kántori és tanári munkája elismeréseképpen Urbán Péter karnagy kapta az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Pirker díjat. Karácsony közelettével hagyományosan ünnepségen köszöntik az egri érseket a főegyházmegye munkatársai. Idén ez alkalommal adták át a Pirker díjat a Pátriárka étteremben tartott rendezvényen. Az elismerést Urbán Péter a Bazilika nyugalmazott karnagya kapta ebben az esztendőben. A zenés verses imádságos műsort követően Ficek László általános helynök osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Ezt követően Csizmadia István kanonok a Bazilika plébánosa mutatta be Urbán Péter karnagy életét és méltatta munkásságát. 1978-tól működött kántorként Budapesten, 1986-ban került a városba, s először felnémeten szolgált egy rövid ideig, majd a Bazilikába került. Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát hallják.
Urbán Péter karnagy 1956-ban született egy mélyen vallásos család harmadik gyermekeként. Szüleik hitét, vallásosságát és egyház szeretetét látva, a testvérek közül többen is élethivatásként, szerzetesként, kántorként az egyház szolgálatát választották. Urbán Péter alig múlt 9 éves, és már a Krisztinavárosi templom orgonáján játszott. Zenei tanulmányai végeztével Budapesten 1978-ban kezdte meg kántori szolgálatát, előbb a Józsefvárosi templomban, majd egy rövid ideig a Vekerletelepi templomban. Ennek folytatása és kibontakoztatása az Egri Főegyházmegyében történt, egy Szent Cecília társasági közgyűlésen elhangzó hívószó felkínált lehetőség hozta őt 1986-ban, mint akkor már 3 gyermekes fiatal családapát az Eger felnémet egyházközségbe, hogy legyen kántora az ottani közösségnek. Rövid idő elteltével a felnémetiek ismét kántor nélkül maradtak, mivel Urbán Péter a Főszékes Egyház zenei életének irányítására kapott meghívást. A mindennapi kántori szolgálat nem csak a szentmisék, karnagyi és orgonás feladatait jelentette, mert kántorként elkísérte a halottakat utolsó útjukra, együtt örült a házasságkötést ünneplőkkel, orgona hangversenyeket tartott, és mindenben szolgálta a bazilikai zenei életét. Urbán Péter karnagy úr bekapcsolódott a kispapok ének és zenei tanításába is, ezért bizonyára sok lelkipásztor gondol hálás szívvel egykori tanárára. amikor köszönetet mondunk Karnagy úr 35 éves hűséges bazilikai szolgálatáért, szívből gratulálunk neki a pirkerdéhoz, jó egészséget és Isten áldását kívánjuk életére.
Ternyák Csaba egriesek köszöntő szavak kíséretében adta át a Pirker díjat Urbán Péter karnagynak. A díjazott meghatottan idézte fel első egri élményeit, találkozásait. A főpásztor az egyházi szolgálat jelentőségéről és a hamarosan kezdődő szent évről szólt.
Elkezdődik egy szent év. A reménynek a szent éve. A remény, amely nem csal meg bennünket. És ez tölt el bennünket igazi benső örömmel és hálával. És ebbe a reménybe beletartozik mindannyiunknak a szolgálata. Hát most kiemelten Karnagy úrnak a szolgálatára gondolunk, hiszen ő hosszú évtizedeken keresztül szolgálta a bazilika híveit, papjait, és ezt a szolgálatot próbáltuk méltóképpen megköszönni neki. De amikor átadtuk neki a Pirker díjat, akkor lélekben mindazokra a munkatársaimra is gondoltam, akik nem kaptak, lehet, hogy nem is kapnak Pirker díjat, de lelkiismeretes munkájukkal és szolgálatukkal segítik azt a szolgálatot, amely hitem szerint Ferenc pápa valamelyik szerdai általános kihallgatáson azt mondta, hogy azzal, hogy az egyházunk életben tartja a reményt, ezzel az egész emberiségnek is a szolgálatára van. Mindannyian, akik Krisztus ügyéért és az egyházának az ügyéért itt tevékenykedünk, ki a maga posztján, hagyd ne soroljam fel, mindannyiunkat beleértve. Azt, aki 35 éve szolgál, vagy aki 75 éve, mert ugye itt van Mándi Zoltán atya, aki szintén azért a bazilikában hosszú éveket töltött el, meg mi, hol Eger, hol Miskolc, hol Hort, tehát különböző területeken szolgált. Tehát különböző ideje, van, aki talán csak fél éve szolgál az egri egyházmegyében, de mindenki fontos. És kérem, érezzék át annak a felemelő voltát, hogy az egyház szolgálata által magának az Úristennek vagyunk a szolgái mindannyian.
A Pirker díjat az Egri Főegyházmegye 2020-ban alapította felsőőri Pirker János László pátriárka érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteleti tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tartott alakja, a szegények elesettek álhatatos pártfogójának emlékére. Az ünnepség szeretett vendégséggel zárult. A jubileumi szent évet az Egri Főegyházmegyében december 29-én Szent Család vasárnapján a 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Az esztendő utolsó napján, december 31-én, 18 óra 30 perctől mutat be évvégi hálaadó szentmisét a főpásztor. A szertartásba a Szent István Rádión keresztül is be lehet kapcsolódni. Karácsonyi koncert lesz az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban december 28-án szombaton 16 órakor. Közreműködnek Faludi Zsuzsanna, Birincsik Péter, Birincsik Gergely. A belépés díjtalan. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, mikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, is engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében, Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Jézus számára az otthon nem azt jelenti, hogy elengedem magam, és azt csinálok, amihez éppen kedvem van, hanem hogy tudom a helyem és a feladatom, alkalmazkodom azokhoz, akikkel együtt élek, és készségesen alávetem akaratomat nekik, hiszen Isten az ő gondjaikra bízott. És ez nem csupán a gyermekekre érvényes, hanem Máriára és Józsefre is a maga módján, illetve mindazokra, akik a názáreti szent család mintájára akarnak közösségi életet élni. A modern kor ideája persze nem ez, hanem a mindenkitől független, magát sehol le nem kötő és el nem kötelező világfi, aki mindig a maga útját járja, és a maga akaratát cselekszi, így valósítva meg önmagát. Vajon melyikünket ne kísértette volna meg az olyan eredetinek és vonzónak tűnő életforma, ahol végre a magunk urai lehetünk, és nem szól bele senki, hogy mit, mikor, hogyan és miért teszünk. Jézus függetlensége azonban nem abban állt, hogy mindenben ragaszkodott saját elképzeléseihez, ízléséhez és kefteléseihez. Az ő függetlensége éppenséggel az ilyen dolgoktól való függetlenség volt. Nem esett nehezére pont olyannak lenni, mint akárhány más zsidó fiatalember, mert az ő eredetisége nem a másságban rejlett, hanem az atyához való feltétlen ragaszkodásban. Nem jelentett neki nehézséget, hogy valamit megtegyen vagy ne tegyen, mert így is, úgy is atya dolgaiban volt, akár dolgozott, akár evett, vagy éppen aludt. Ő mindenek előtt az atyánál volt otthon, a vele való meghitt, ugyanakkor végtelenül tágas kapcsolatban, amit csak mi, tékozló fiúk, és tékozolni gyáva, idősebb testvérek érzünk börtönnek. Pedig ezen a kapcsolaton kívül hiába keresünk otthont a földön, mert hamarosan szűknek és levegőtlennek, a legszebb hitvestársi és egyébi családi vagy baráti kötelékeket folytogatónak és embertelennek, az életet pedig elviselhetetlennek fogjuk találni. A názáreti ház titka az, hogy lakói egyenként és együtt is elsősorban a magasságbeli Istennél vannak otthon, s így otthon tudnak egymásnak is nyújtani. Számukra az engedelmesség nem nyűgés teher, hanem magától értetődő folytatása annak, hogy mindig Isten akaratát keresik, és önmegvalósítás helyett hagyják az ő terveit megvalósulni életükben. Ők az igazán eredetiek, mert életük Istentől, az ősforrásból ered. Ha sok család, szerzetesi közösség és egyházközség formálódna názáreti otthonná, Isten országa a világ számára is kézzelfoghatóan jelen lenne a földön.
Thank you.
Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď má 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky, zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Počuli sme slovo Pánovo.
Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
Kanale godja vermanusa gele tar kodolkon dikle o cserhaj le devlesko angel urasika dilele Josefoske andosuno aj pendasleske ušti opre leti reci neša vores haj leskada žatarandeu egyiptomo beškot hežipune čipenotu keke šajave spalpale keo herudo rodele šavores kamelte mudare les. O Jozef ušti las haj las lecine šavores haj leskada haj gejlotar lencandei ráti kajo egyiptomo. Ando egyiptomo áši las lenca žipune čimu laso herudo. Kade peci saj las kodičači peso pendaso delande o profeto a harde murešaves avri andau egyiptomo. Kanao Herodo mulas, o angelo le devlesko sikadilas le Josefoske andos suno. Pendas leske, uštio prehutilte šavores hajleska da haj žapal pale pele izraeleski púv, ke mule kodolkon pele šavoresko trajomárnaspe. Pekadi hutildas le šavores haj leskada, gejlas palpale andele izraeleski phu. Bakana šundas ke o nievo kraj, o archelausi le Herodos košavo, čimaj tromaj lokot hetežal, anda kodi ando suno šundivor bande Galilea gejlas tebešel. Kana kot hereslas ando Nazaret buču misardaspe, kade peci sajlas le profeteski vorba, Nazaretánoski a Charnales.
Német nyelvű evangélium következik.
Evangélium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich ihnen dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Wort des lebendigen Gottes.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Jézus hatása. Uram, segítség csak tőled jön az én reményem. Erő sugárzott belőle, és mindenkit meggyógyított, mondja az evangélium Jézusról és feltűnő csodáiról. Keze érintésétől a vakok visszakapják látásukat, a süketek hallásukat, a némák megszólalnak. Oly nagy erő árad ki belőle, hogy a szegény vérfolyásos asszony éppen csak megérintette ruhája szegélyét, és ez elég volt arra, hogy meggyógyuljon. Amilyen könnyedséggel gyógyította a testet, ugyanígy bocsátotta meg a bűnöket, megtisztította és megszentelte az emberi szíveket. Mi könnyebb mondani? Bűneid bocsánatot nyertek, vagy kelj föl és járj. De tudjátok meg, hogy az emberfiának igenis van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Ezzel a bénához fordult, kelj fel, fogd ágyadat, és menj haza. Csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ha Jézus, aki szemmel láthatóan ember, azt állítja magáról, hogy hatalma van a bűnök megbocsátására, akkor azt mondja magáról, hogy Isten, s hogy az istenség működik emberségében. A zsinat tanítása szerint a felvett természet az isteni igének szolgál, mint az üdvösségnek vele elválaszthatatlanul egyesült élő szerve. Kegyelemmel és hatalommal telt embersége annak eszköze, hogy istensége maga körül a kegyelmet és az életet sugározza szét. Jézus embersége, amint egykor Palesztina tájain, és most a mennyben megdicsőülten, továbbra is ugyanazt az erőt sugározza. Ez az erő elárasztja a hívőket, működik bennük. Megtisztítja, átalakítja, megszenteli őket. A kegyelem belső hatékonysága kizárólag Krisztusé, az ő embersége, éppen mivel össze van kötve az istenséggel, rendelkezik azzal az erővel, amely által az ember megigazul. Isten fia a magával egyesített emberi természetben halálával és feltámadásával legyőzte a halált. Megváltotta az embert, és új teremtménnyé alakította át. Krisztus megváltó művében két szorosan összefüggő, sőt elválaszthatatlan szakaszt különböztethetünk meg. Az első a fájdalmas, a megtestesüléssel kezdődik, és a kereszt halálban éri el a csúcspontját. A második a dicsőséges, a feltámadással kezdődik, és mindmáig tart, mivel a feltámadt és megdicsőült Jézus állandóan osztogatja a hívőknek azt a kegyelmet, amelyet számukra egyszer s mindenkorra kiérdemelt a Kálvárián. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesül a kegyelemben. Akarata és isteni tervei szerint Jézus ad kegyelmet minden megkereszteltnek, fokozatosan ő alakítja át új teremtményjé. Minden hívő az ő hatása alatt él. Ahogyan a fej parancsol a tagoknak, mondja a tridenti zsinat, ahogyan a szőlőtő a vesszőkben árasztja életnedvét, úgy gyakorol hatást Jézus Krisztus minden pillanatban, minden igazra. Ez a hatás megelőzi, kíséri és megkoronázza jó tetteiket, érdemszerzővé és kedvessé teszi Isten előtt. Jézus mindörökre üdvözítheti azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közben járjon értünk. Jézus, aki él az oltári szentségben, él a mennyben, ahol megdicsőülten az Atya jobbján foglal helyet, és kínszenvedése vöröslő sebhelyeit mutatva nem csak állandóan közben jár az emberekért, hanem most is mindenkinek maga választja meg, határozza és adja meg, ajándéka mértéke szerint a kegyelmet. Ő tehát a szó legteljesebb és legidőszerűbb értelmében a hívők egész életének forrása. Krisztus a mi életünk. Jézus és a Szentlélek. Uram, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Bár a kegyelmet minden különbség és megkülönböztetés nélkül egyenlően a Szent Háromság három személye teremtette, ennek kiárasztását különösen a harmadik személynek, a Szentléleknek tulajdonítjuk, akire kisajátítás által mint a megszentelés művelőjére hivatkozunk. Ilyen értelemben a kegyelemnek azt a végtelen ajándékát, amely elárasztja Jézus emberségét, a Szentlélek működésének kell tulajdonítanunk. Jézus lelkét természetfeletti ajándékok díszítik, mégpedig pontosan azért, mivel a Szentlélek olyan kegyelmi teljességgel lakik Krisztusban, hogy ennél nagyobbat nem lehet elképzelni. A kegyelem teremtett ajándék teljessége megfelel a Szentlélek teremtetlen ajándék teljességének. Jézus az egyetlen, aki mérték nélkül megkapta ezt a szent lelket. Őtőle kapja meg azt a mérhetetlen kegyelmi tőkét, amely lehetővé teszi, hogy minden ember számára kiérdemelje a kegyelmet. Jézus lelke olyan szép, szent, bensőségesen egyesült az Istenséggel, hogy a Szentlélek, mint szeretett templomában, végtelen gyönyörűséggel lakik benne, és olyan teljességgel és hatalommal lakozik benne, hogy ő ihleti, irányítja és vezeti Jézus minden tettét. Ezért hívjuk a szent lelket sajátos módon Krisztus lelkének, azaz a fiú lelkének. Az evangélium többször mondja, hogy telve szent lélekkel, és a szent lélektől vezetve. Ez nem csak bizonyos körülmények között volt így, hanem mindig. Nyilvános működése kezdetén ezt maga Jézus jelentette ki a názáreti zsinagógában. Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Jézus nem állt semmi más befolyás, semmi más szellem hatása alatt, kizárólag a Szentlélek vezette. Amikor a fiú befejezte a földön azt a munkát, amelynek elvégzésével megbízta az Atya, pünköstkor a Szentlélek küldetése kezdődött, hogy ő legyen az egyház állandó megszentelője, és így a hívőknek Krisztus által az egy lélekben szabad útjuk legyen az atyához. Halálával és feltámadásával Jézus nem csak a kegyelmet érdemelte ki az embereknek, hanem a kegyelem szerzőjét, a Szent Lelket is, akit már megígért az apostoloknak, és akit mennybe menetele után pünköstkor el is küldött nekik. A megkereszteltek ma is Jézustól függően kapják meg a Szent Lelket. Mindig ő az, aki az atyával együtt küldi, és így a hívők az isteni lelket magának, Krisztusnak a teljességéből, Krisztus ajándékának mértéke szerint nyerik el. A hívő csak akkor kapja meg a Szent Lelket, ha egyesülve van Krisztussal. A Szentlélek pedig a maga részéről egyesíti őt Krisztussal. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Ha Krisztus bennetek van, a lélek a megigazulás következtében él. Aki bírja a Szent Lelket, az egyesült Krisztussal. Aki pedig Krisztusban él, az bírja a Szent Lelket, aki által megigazul. Krisztus nem élhet úgy a keresztényben, hogy vele együtt ne volna ott lelke is. Krisztusban élni annyit jelent, mint a Szent Lélekben élni. Krisztus titokzatos teste tagjának lenni annyit jelent, mint a Szent Lélek templomának lenni. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s Isten lelke lakik bennetek? Az a kegyelem, amelyet Krisztus kiérdemelt és szétoszt az embereknek, a Szent Lélek közreműködése nélkül nem árad szét bennük. A hívek kegyelmi növekedése a Szent Lélek teremtő tevékenységétől és Krisztus közvetítő tevékenységétől függ. Krisztus bennünk van lelke által, akit közöl velünk, aki által működik bennünk. Úgyhogy azt mondhatjuk, bármi isteni dolgot tesz bennünk a Szent Lélek, azt Krisztus is teszi. Élet Krisztusban. Ó Uram, szilárdítsd meg az egységünket annak isteni életével, aki magára vette emberi természetünket. Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Istenhez és országába csak Krisztus által és belé testesülve jutunk el. Ez a beléoltódás a víz és Szent Lélek által a keresztség áldott napján történik meg. Jézus ezt mondta Nikodémusnak: újjá kell születnetek. Valóban egy új születésről van szó, mivel a keresztség az emberben egy új élet csíráját ülteti el, az isteni életben való részesedést. A keresztség szentsége által az ember igazán beleépül a keresztre feszített és megdicsőült Krisztus testébe, és újjászületik az isteni életben való részesedésre. A keresztség előtt pusztán emberi élete volt, a keresztség után viszont az isteni élet, Krisztus élete részesévé lesz. Mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Ez a magunkra öltés nem külsőleg, hanem belül történik. Ez az ember mélyén ható elevenítő valóság annyira átalakítja, hogy Krisztusban új teremtményé lesz. Új teremtmény, aki nem a testből, hanem a Szent Lélekből született. Nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, hanem Istenből. Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus föltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. A Krisztusban született és újjászületett hívőnek, ő benne új, az ő életéhez hasonló életet kell élnie. És amint Krisztus egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, vagyis halálával megsemmisítette az emberek bűneit, úgy ti is meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. A Krisztusban való élet azt jelenti, hogy végleg meghaltunk a bűnnek, a bűn többé nem uralkodik rajtatok. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Ez a szentmisében minden nap megismételt ima kifejezi a keresztségben rejlő nagy valóságot, minden megkeresztelt Krisztus életében részesedik. Ez a teljesen ingyenes ajándék azonban választ igényel. Ó keresztény, kiált fel nagy szent Leó, ismerd fel méltóságodat, hiszen az isteni természet részese lettél, ne térj tehát többé vissza az ősi gonoszság méltatlan állapotába. Minden bűn, hiba és tudatos hűtlenség meggyalázza Krisztust, meggyalázza a főt, és megszomorítja a bennünk lakó szent lelket. Az igazi keresztény azonban nem elégszik meg a bűn kerülésével, hanem arra törekszik, hogy növekedjék benne Krisztus élete. A keresztség a Krisztusban való élet teljességének megszerzésére irányul. Nem elég Krisztusban élni. Ennek az életnek virágba kell borulnia, ki kell teljesednie. A természetes életben az ember akarati hozzájárulása nélkül is növekszik, a kegyelmi életben azonban nem így van. Együttműködése nélkül ez az élet megmaradhat kezdeti állapotában, a keresztség után 20-30-50 év múltán is, talán gyónás és szent áldozás után is. Micsoda szörnyű aránytalanság! Emberi szempontból felnőttek, talán már öregek, akik a kegyelmi életben megrekedtek a gyermekkorban. Növekedniük kell Krisztusban, és Krisztusnak növekednie kell bennünk. Az utat keresztelő Szent János mutatja meg. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. A kegyelmi élet fejlődésének követelményei, halálra kell adnunk az ént, a régi embert, minden rossz szokásával, hibájával és tökéletlenségével, hogy a megkeresztelben Krisztus élete növekedjék, amíg meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Második János Pál pápa, ima a Szent Család ünnepén. Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a szeretet és az élet vagy, add meg, hogy a földön minden család, fiad Jézus Krisztus által, ki asszonytól született és a Szentlélek által, legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek. Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit, családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban, emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat néha sújtja. Végül kérünk, add meg a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az egyház a föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül. A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Ámen.